Lelki Fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Lelki Fröccs adásunkban állandó segítőnk, Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó. Szia Zoli!
Szia Ági! Köszöntöm a hallgatókat is!
Ahogy hallhatták, az elmúlt hetekben az Ericssoni személyiségfejlődés modell lépcsőit követtük nagyjából, hát egy csomó kiegészítéssel, és erről beszélgettünk. Két korszakon vagyunk túl, hogy így mondjam. Legelőször beszéltünk ugye a csecsemőkorról, amikor a teljes függés kiszolgáltatottság állapotában vagyunk, amikor az ősbizalom alakul, vagy szerencsétlen esetben nem alakul ki.
Vagy sérül, igen.
Vagy sérül. A második korszakról beszélgettünk, a 2-4 éves korról, amikor az első funkciókat a kisgyerek meg tudja már oldani, és akkor itt, hogyha türelmesen, ügyesen áll a szülő ehhez, akkor az önbizalom, mondhatni így, alakul ki, vagy nem alakul ki, hogyha ezt vagy erőltetik, vagy túlsürgetik. És akkor most a harmadik korszakról fogunk beszélgetni. Zoli, mely ez a korszak? Mely életkorra tehető, és mi jellemzi?
Ezt Erikson a 3 és 5 éves kor körülre teszi, tehát körülbelül az a, ha jól tudom, az a felsős oldások korszaka. Ez körülbelül az a korszak, amikor már tényleg olyan önálló cselekvésekbe kezdenek a gyerekek, amik már messzetőbbek annál, hogy átkúszik az egyik szobában a másikba, vagy még az asztalba beültetve mondjuk lesöpör egy műanyag poharat. Tehát amikor elkezd mondjuk a kis bicajával kerekezni, vagy amikor fölmászik ide-oda, amikor már tárgyakat képes próbálgatni, hogy hogy is történik a gravitáció. Tehát itt már egy meglehetősen érett önálló szándék kifejezésre van lehetősége, tehát helyzetben van a gyermek, és akkor pont ebből fakad Erikson szerint az a, ugye mindig egy ilyen kettős rendszerben, ellentétpárban helyezi el azt, hogy mi az, amit meg kell és meg lehet nyernie, vagy meg lehet tanulnia, meg lehet szereznie, milyen kompetenciákat, illetve mi az a veszély, ami, hogyha ez a folyamat nem megy jól végbe, megy, vagy sérülten megy végbe, akkor pedig mit veszíthet el? És ő ezt a szándék és a gátlás ellentétpárjával, illetve Erikson egészen pontosan, ahogy mi tanultuk, ott volt hangsúlyos a szándék és a gátlás fogalma, Erikson azt a kezdeményezés kontra a bűntudat, tehát a kezdeményezés pozíciója áll szemben a bűntudat pozíciójával. Ez nyilván tudományos nyelv, itt ez marha egyszerű szerintem, itt egyszerűen az van, hogy a gyerek már igényt tart, mert képes önálló, mondjuk úgy, hogy komoly akció, mondjuk felszállni egy rollerra és kikerekezni akár az utcára, és ugye akkor rákiabálunk, akkor megijed, akkor történhet baj, szerencsés esetben sikerül visszahívni, ilyenkor eldől, hogy ő ezt hogy fogja megélni, és itt is, ugye itt mindig is van, tehát a szülőknek a szerepe itt is döntő, az, hogy ezeket a korai kezdeményezéseket hogyan kezeli a szülő, az döntő lesz, amikor a gyermekből felnőtt lesz.
Tehát tulajdonképpen, ha jól értem, akkor ez a korszak az, amikor maga a kezdeményező készségünk, tehát hogy kitalálunk valamit, ami még eddig nem volt.
Igen, és olyan távlatokat kap, mint addig még nem. Igen.
Így van, és hogy ezt megmerjük-e valósítani, hogy ehhez hogyan állunk. Hát ez, igen, egy nagyon érdekes dolog egyébként. Ekkor van, hogy a kis csirkéket agyon szorongatják, a kismacskát agyon kínozza, mert hogy szeretgeti, de hogy ugye valamit szeretne, de esetleg nem jól csinálja.
Vagy akkor van az, hogy a társaitól elragadja a testvérét az óvodában a társaitól, és akkor ilyenkor találkozik először azzal, hogy mit vált ki valójában. Tehát ugye, ameddig sokkal kisebb egy gyermek, mondjuk másfél, két és fél éves, addig igazából nem
nincs
nagyon képes arra,
hogy
tudatosuljon benne az a folyamat, hogy milyen hatást keltett a külvilágban. Ilyenkor már van, tehát amikor 3, 4, 5, 6 éves egy gyermek, akkor azért pontosan látja, hogy akitől elvette, akit megütött, az sírni kezd, akit megsimogatott, az boldog, és így tovább. Tehát nyilván pró és kontra egyformán működik. És ez az, ami aztán kialakítja benne annak a belátását, hogy amit ő tett, az jót szült, rosszat szült, és amikor ez visszahat rá, akkor alakul ki vagy egy bűntudat, bánja, hogy ezt csinálta, vagy egy büszkeség, hogy oké, akartam valamit, megcsináltam, és ez tök klassz.
Mi a jó cselekvés? Ugye itt a szülők nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen például említetted a rollert, fölül a rollerre, nagyon ügyes, aztán kigurul az utcára, és üvöltünk, mint a fene, hogy gyere azonnal vissza, mert elcsap az autó. Tehát hogy csinálja a szülő, hogy jó legyen?
Nem is csak ennél a korszaknál, hanem sajnos, vagy szerencsére az a helyzet, hogy ez mindig baromi nagy mértékben függ a szülőktől, hogy ezt hogy tudja a gyermek ezeket a fejlődési fázisokat egészségesen, és a lehető legeredményesebben, legjövedelmezőbben, leghatékonyabban végigvinni. Hát amikor mondjuk bűnére kell szoktatni, akkor is nagyon fontos, hogy a helyes mértéket megtalálja a szülő, hogy ne is erőltesse, de azért tartsa a kontrollt ott, hogy ez a cél. Igen, tehát hogy ne legyen sejtúl, elengedő, laza, lezser, már bocsánat a szó, hogy leszarom karakter, de ne is feszüljön meg, mert akkor kényszeres lesz esetleg felnőttként. Az a fontos, hogy a szülők megtalálják azt a helyes arányt, amikor a gyermek érzi, hogy az ő ötleteinek, akármilyen vad most nyilván a határokon belül, oké, próbáld ki, nézzük meg, hogy mi lesz. És nagyon fontos, tehát ugye az első fázis az, hogy fontos, hogy hagyják, hogy az ötleteit minimum megfogalmazhassa, kipróbálhassa. A nagyon fontos a második fázisban, hogy a szülők bizony a valósággal ütközt, tehát engedjék meg a gyereknek, hogy tényleg lássa, hogy mi történik. Most nyilván, hogyha veszélyes dolgot akar fölgyújtani valamit, vagy ilyesmi, azt nyilván nem, tehát nem így értem, csak az, hogy ne tagadják le, hogy igen, látod, annak az a következménye, ha ledobod, eltörik, ha kigurul, mit tudom én. És a harmadik, hogy tegyék lehetővé, hogy a gyermek ebből levonjon egy összegzést saját magának. Én ezt akartam, ennek ez a következménye pedig így fogok együtt élni, nyilván ez mind a gyerek kontextusában, de hát ugye így tanul bele a társadalomba. És ez volt a fontos egyébként a korábbi az autonómia kontra szégyen szakasznál is, hogy valójában a társadalommal való első találkozás az ilyen értelemben a bilire szoktatásnak az egy jó szimbóluma, hogy a társadalom elvár tőlem valamit, ami lehet, hogy nekem egy kicsit nehezemre esik, sokkal kényelmesebb lenne berottyantani a pelenkába, de ha leküzdöm magam, ha megtanulok valamit, akkor egy közös sikert ér el a közösség. Ez a harmadik fázis, ennek egy távlatosabb, egy több dimenziósabb szakasza.
Hogyan lehetne akkor segíteni a szülőket, talán egyszerűen, hogy mikor járnak el igazán jól?
Szerintem a legjobb, hogyha fölkutatják azt a magyarok által azt hiszem kidolgozott tengelyt, ami a meleg és hideg érzelmi hozzáállásról, illetve a korlátozó és engedékeny attitűdről szól. Ez röviden annyit jelent, hogy ugye lehet egy szülő gondos és korlátozó, amikor nagyon odafigyel, de megtartja a korlátokat, és a gyerekeknek nagyon szükségük van arra, hogy korlátokat kapjanak. Az egy tévhit volt a 70-es években, hogy mindent szabad, egy csomó szorongás, egy csomó túlmozgás, egy csomó bizonytalanság származik belőle, illetve hát lehet ugye egy szülő hideg korlátozó, vagy hideg engedékeny, talán a hideg engedékeny a legrosszabb, mert az érzelmileg sem kap támogatást, és mivel mindent megengednek neki, nem is azt élheti meg a gyermek, azt is éli meg feltehetően, hogy nem törülnek vele, tök mindegy, mit csinál, érzelmileg is elhanyagolják.
Nem tudja, mihez viszonyuljon
a korlátok. Nem tanulja meg, hogy meddig érdemes.
Tehát akkor a meleg korlátozó.
A legideálisabb talán a meleg korlátozó, mert akkor megkapja azt az érzelmi biztonságot, amire neki szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát, hogy a fejlődéséhez, az ötleteihez, a kezdeményezéseihez egy érzelmi támogatást nyerjen. De biztos lehet abban is, hogy amikor baj fenyeget, abból fakadóan, amit ő szeretne vagy akar, akkor lesz, aki azt mondja, hogy stopp, itt álljunk meg, nézzük meg, hogy mi következne ebből, vagy ugye emlékszel, hogy mi volt legutóbb, amikor ezt meg ezt csináltad. Tehát talán a meleg korlátozó attitűd a legjobb, mert akkor biztonság is van, de nincs is, nem folytatik el a kezdeményezőkészség. Ez nagyon fontos.
Ugyanakkor a valósággal pedig szembesíti.
Így van.
Mert az is egy nagyon fontos dolog, hogyha agyon dicsérjük, akkor soha nem tudja meg, hogy mi a valóság, hogy ez most azért annyira nem volt jó.
Igen, tehát, nagyon sok úgy szokták mondani, hogy ilyen elinflálódott ego, az ilyen nagyon öntelt emberek, narcisztikusok, sokszor nem kapták meg a szükséges korlátokat, és azt gondolták, hogy vagy akár a törődést nem kaptak eleget, és ezért folyamatosan csak kényszeresen a saját akaratukat tudják követni. Szóval azért fontos, hogy a szülő egyszerre biztosítson korlátokat, és egyszerre támogassa a kezdeményező készséget, hogy nehogy az legyen, hogy valakiből egy visszafolytott ember lesz, aki nem meri artikulálni az igényeit, aki nem meri az ötleteit, az ihletését, a kreativitását megélni.
Hát igen, egyébként a saját ötleteink és saját ihletünk megélése az olykor a saját életünket teszi tönkre, hogyha nem merünk abba belelépni.
Szó szerint.
Hát egy pályaválasztásra nem lépünk bele, egy olyan társba, akiről tudjuk, hogy ő lenne az igazi, de nem merjük bevállalni a saját vágyunkat, tervünket.
Rengeteg betegség származik abból, hogy ugye nem csak ezek a korai korszakokban él át krízist a személyiség, hanem felnőtt korban is van 2-3-4 olyan időszak, ezek egész messze a felnőtt korban, amikor szükség van arra, hogy A-ról B-re lépjünk tovább, vagy C-ről D-re, vagy erről F-re, teljesen mindegy, és ilyenkor az egyik leggyógyítóbb mechanizmus az, hogy az ember vissza tud találni a saját inspirált, kezdeményező, ilyen értelemben gyermeki, nem gyermekteg, vagy nem gyermekes, hanem gyermeki énjéhez, válás, veszteség,
munkahelyváltás,
vagy akár bőség zavara, mert ilyen is van egy ilyen krízis, akinek mindene megvan, azok is nagyon gyakran kerülnek krízisbe, nekik is például a leggyógyítóbb, tehát akár egy mentális vagy lelki betegségnél, akár egy jóléti krízisnél, vagy egy életközép válságnál, az egyik leggyógyítóbb szféra az az ihlet, és ez lehet tényleg spiritualitás, lehet művészet, munka, sport, szerelem, bármi, csak valami olyan, ami kreatív, aktív, és ami tovább emeli az ember személyiségét, igen.
Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy milyen elakadások lehetnek, illetve felnőtt korban, hogy köszönhet ez vissza rosszul.
Talán a két legegyértelműbb következmény az az, hogyha nem tanulta meg azt, hogy mérlegelje a cselekvéseinek, az akaratának a következményeit, akkor...
Magyarul nem szembesítették a valósággal, igen, tehát túl szerették, jó van kisfiam, igaz, hogy ha mindent megengedted a másikat, neki, de nem, baj, biztos nem akartad. Tehát ha nem szembesült a valósággal...
Akkor nem fogja megtanulni azt, hogy önkritikát gyakoroljon, hogy elemezze a cselekvéseit. Ez különböző arányokban természetesen erre is van szükség, hogy néha menjünk előre egyenesen, amikor mondjuk házat építünk, vagy amikor mondjuk menedzser pozícióba kerülünk, amikor egy dolgot okvetlen meg kell valósítanunk, de amikor ez olyan szinten nem ment végbe ez a folyamat, olyan szinten sérült, vagy olyan hiányokat szenvedett el ez a folyamat, hogy valaki nem tanulta meg alapvető szinten azt, hogy tudjon szembesülni azzal, amit tesz, tudja elemezni a saját viselkedését, akkor abból bizony egy ilyen rossz értelembe vett autonóm személyiség fog kerekedni. Ha meg az ellenkezője történt, amiről beszéltünk, akkor pedig az fenyegetheti esetleg, hogy amikor lenne lehetősége, hogy az életét, a közösségét javítsa, emelje, gyarapítsa, gazdagítsa, akkor pedig nem fog merni, mert azt szoktam egy gyerekkorában, hogy vagy nem voltak kíváncsiak rá, vagy ha akart valamit, akkor nem adtak neki teret.
Ledorongolták.
És ez a ledorongolás, amit mondasz, ez lehet esetleg olyan egyszerű, hogy amikor kérdezett valamit, hogy miért, emlékszem, amikor folyton kérdezettem apámikat a várba, hogy a Mátyás templomon miért vannak azok a fehér, nem tudom miket mondtam annak idején. És akkor nem azt mondták, hogy na majd, ha nagy leszel, ezt te még úgy sem érted, ehhez még kicsi vagy. Ezek fölöslegesen rossz válaszok. Most nyilván nem művészettörténeti előadást kell neki tartani, de a szüleim azt mondták, hogy mert a gótikus, jó, az neogó, de nem mentek bele ennyire, valamilyen szinten elmagyarázták, és ezzel nyilván nem tudtam megenni azt a választ, de tehát folyamatosan táplálni kell a gyereknek a kíváncsiságát, az inspirációját, törekedni kell rá, hogy megtanulja, hogy mivel jár az, amit ő akar, amire ő kíváncsi, és szembesíteni kell folyamatosan azzal, hogy merjen, akarjon, vágyjon, legyenek ötletei, és nézze meg, hogy abból mi következik. Akkor megy végbe, talán a legharmonikusabban ez a kezdeményezés kontra bűntudat, vagy akarok valamit, de gátlásaim is vannak, ez a tiritoli 4-5 éves korban. A legideálisabb az a támogató attitűd, ami nem egy elvtelen segítés, nem oldja meg helyettadókat, a korlátokkal, a valósággal szembesíti, de úgy, hogy folyamatosan támogatja és inspirálja, serkenti, motiválja a gyermeket arra, hogy kifejezze önmagát.
Adja Isten, hogy minél több ilyen jó működő szülő és gyermek legyen. Ha pedig magunkra ismerünk netántán, hogy ez nem jó működött a mi gyermekkorunkban, akár túl lehet ezen lépni.
Igen.
Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Remélem, hogy sok minden megfogta a hallgatóinkat abból, amiről beszélgettünk, ha lemaradtak esetleg a beszélgetés elejéről, hallgassák vissza ismétlésben, vagy hangalbumunkból. Az Ericssoni személyiségfejlődés modellről beszélgettünk, annak harmadik szakaszáról, úgymond a 3-4-5 éves korról. Jövő héten folytatjuk a következő korszakkal. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.